Tudományos és fantasztikus élményekre vágysz?
Akkor csatold az öveket és légy be hozzánk a Parallaxisba!
Üdvözlünk a Parallaxis univerzumban!
Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
Az MD Media bemutatja. Ez itt a Parallaxis női dimenziók, az MD Media X-kromoszómás podcastje.
Sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Parallaxis női dimenziók második adása, a mikrofonnál Francia Réka. Napjainkban az internetes technológiákat körülbelül 4 milliárdnyian használják személyes, illetve üzleti célokra, többek között információkeresésre, szolgáltatások és áruk megrendelésére, kapcsolattartásra, szórakozásra. 4 milliárd ember napi szintű jelenléte tartja mozgásban ezt az önműködő hálózatot, és mégis az internetes tartalmak felügyelete szabályozása még mindig gyerekcipőben jár. A virtuális térben való folyamatos jelenlétünk újfajta kapcsolatteremtő szokásokat hozott létre. Az online világban bátrabban, fesztelenebbül, nyersebben kommunikálhatunk, mint személyesen. A főképp írásos formátumú közösségi felületek hihetetlen mértékben kitágították a világ kommunikációs horizontját, és ezzel együtt szükségessé vált a kontaktusteremtés biztonságosabbá, barátságosabbá tétele. Bár önszabályozó módon kialakult egy illemtanrendszer, a netiquette, ami az angol netiquette, azaz network etiquette magyarosított változata, a mai napig kihívást jelentő feladat betartani a szabályait. Második epizódunkban tehát megbeszéljük, mi is az a netiquette, a netes kommunikáció hogyan hatott a kapcsolódásainkra, hogyan változott az évek során, és miként tehetjük jobbá a saját szintünkön. Beszélgető partnerem lesz Farkas Katalin Mia. Szia, Mila!
Sziasztok!
És táncer Franciska. Szia, Franciska!
Sziasztok!
Ugye a műsor elején elhangzott illemtanrendszer, a netiquette, főként az írásos kommunikációra fókuszálva elmondja, hogy ezen a médiumon miként viselkedjünk. Néhány fontos alapelvet most elmondok. Ne írj csupa nagy betűvel, mert az kiabálásnak számít. Viselkedj úgy az interneten, mint a valós életben. Ne feledd, hogy az interneten vagy, a másik profilja mögött bárki lehet. Többen olvassák a hozzászólásaidat, mint amennyien írnak vagy reagálnak rá. Olyanokhoz jutnak el a szavaid, akiket nem ismersz. Kerüld a trágár szavakat, ne hagyd, hogy az indulataid vezéreljenek. Légy tekintettel másokra. Ne feltételezz másokról több toleranciát, mint amennyi benned van. Ne sértsd meg más vallásához és hazájához fűződő érzelmeit. Mik a tapasztalataitok, mennyire tartjuk be ezeket a szabályokat?
Ez egy nagyon vicces felsorolás volt, ha belegondolunk, ez tényleg még akkor íródhatott, vagy íródott, amikor még a hajnalán volt az internet.
Igen, főként írásos, tehát tényleg nagyon az írásos kommunikációra összpontosít, pedig ezért most már vannak más médiumok is jelen.
Igen, nem véletlenül, tehát amikor ezeket írták, akkor még elsősorban tényleg ilyesmi volt, ami elérhető volt mindenki számára. Azért lássuk be, hogy szerintem rendszeresen elfelejtjük ezeket a szabályokat, és ma már nem jellemzően tartjuk őket, sőt, igazából néha nem csak, hogy nem tartjuk ezeket a szabályokat, van, hogy a teljesen ellentétét műveljük ezeknek az előírásoknak. Úgyhogy kicsit mókás is így ennyi év távlatából elolvasni egy ilyen listát, hogy igazából ezek voltak az eredeti elképzelések, és ma is szükség lenne az ilyenfajta kommunikációra. Viszont ha belegondolunk, tényleg hihetetlenül felgyorsult ez a világ, és az internetnek a fejlődése során, mivel ugye sokkal jobb készülékekkel rendelkezünk, sokkal jobban tudjuk használni ezeket a hálózatokat, azokon is rengeteget fejlesztettek azóta, hogy ezeket létrehozták. Nehezebben tarthatóak már ezek, tehát már csak azért is, hogyha belegondolunk, hogy, és most nagyon előbbre ugrok, de volt egy olyan időszak, amikor a Covid miatt sokan otthon kellett, hogy maradjanak teljesen. Akkor egy hihetetlen nagyot változott megint ez a fajta kommunikáció.
Igen, igen, és ugye eleinte azért voltak fórumok mondjuk, ahová azért úgy az ember az érdeklődési köre alapján került be. Nem volt ennyire nyílt, mint mondjuk egy Facebook komment szekció.
Pontosan.
És mondjuk ott is vannak olyan csoportok, ahol mondjuk moderátorok összeírnak pár ilyen viselkedési szabályt. Ott esetleg valamennyire be lehet ezt tartani, vagy tartatni, mert ugye hát büntetés jár érte, nyilván kirúgás jár érte, hogyha az ember nem tartja be ezeket.
Hát általában moderálás jár eleinte, attól függően, hogy milyen a vétség, tehát azt azért jó esetben szokták szabályozni, hogy milyen fajta vétségek vannak, ezeket szintezni is szokták a legtöbb helyen, és eleinte nyilván a kisebb vétségekért eleinte moderálás jár, és csak végső megoldás a kirúgás, de van olyan vétség, amiért automatikusan az jár, és hát nyilván látjuk is egyébként, ha megnézzük ezeket a mostani leírt szabályokat, amiket most felolvastál, azok, mert egyébként az interneten ezek elérhetőek, és hogyha bárki beüti, akkor gyakorlatilag az összes első cikk az erről fog szólni, hogy mi ez a kb. 9-10 olyan alapszabály, amit így követni kell a netiket tekintetében. Szóval, hogyha megnézzük ezeket, akkor azt is látjuk, hogy ott még nem voltak így súlyozva ezek a szabályok. Most már azért annyit fejlődtünk, hogy látjuk, hogy tényleg muszáj ezeket súlyozni, mert vannak kicsi vétségek, meg szándék nélkül, tehát amikor olyan hibát vétünk, ami nem szándékos, és esetleg abból ered a hiba, hogy mondjuk nem tudtuk ezt az információt, vagy nem állt rendelkezésünkre, és ezért mondjuk véletlenül egyszer elkövetjük. Ami egyébként normális esetben nem történhet meg, mert ugye eleinte rögtön elolvassuk ezeket a szabályokat jó esetben, amikor belépünk egy ilyen közösségbe. Haha, igen. Tehát nyilván mindenki elolvassa az összes szabályt, ami előben írva. Viszont vannak azok, amiket szándékosan követnek el az emberek, és most már tudjuk, hogy azért ezeket komolyabban kell moderálni, és nem elég az egyszerű rászólás, hanem van, hogy tényleg automatikus azonnali tiltás jel érte, vagy azonnali egyéb intézkedés is akár egyébként. Ilyen
igen,
is
és ezek inkább a súlyosabb vétségeknél már, amik ilyen sértő viselkedések, offenzív viselkedések. Na most azt, ha valaki csupa nagybetűvel ír, ugye, és kiabál úgymond írásban, az még nem egy akkora vétség. Franciska, te mit gondolsz, tartjuk, nem tartjuk be, hogy tartjuk be ezeket a szabályokat, te milyen tapasztalataid vannak e téren?
Hát szerintem minden attól függ, hogy milyen közösségen belül van, meg milyen fórumon belül, mert például különböző platformokon én is így csatlakoztam ilyen csoportokhoz, és egyes csoportoknál, nem tudom, így most konkrét példákkal élve, az a megszokott, hogy cuki cicás képeket raknak ki, és mindenhol olyanokat írnak csak, hogy kis aranyos cuki cicák, és nem tudom, mindig csak valamilyen hasonló kaliberű, nem kiabálós, nem nagybetű, és nagyon aranyos dolgokat írnak, és vannak olyan fórumok, ahol például az a cél, hogy konkrétan a saját nem is tudom, a nemzetünkből csináljunk vicceket, és ezeket felerősítjük, és saját magunkat oltjuk, vagy hát nem is tudom, bántalmazzuk furcsa szavakkal, de ez egyáltalán nem jelent kihágást a csoportból, mert tulajdonképpen ez is része a humornak.
Ez egy nagyon érdekes téma, hogy ezt behoztad, a humort, mert azért írásban, hogyha mondjuk nincs ott egy cuki emoji, vagy valami, akkor mondjuk a szarkazmust, vagy ilyesmit nagyon nehéz értelmezni. Meg hát ugye kinek mi a vicces? Mert ugye van, akinek a fekete humor is vicces, míg más mondjuk sérti, vagy érzékenyen érinti. És hát most, amikor bent vagyunk mondjuk egy nagyon széles közösségbe, tehát mondjuk egy olyan csoportban, aminek van 16 ezer tagja, akkor nem fogjuk tudni, hogy most kit mi sért, meg hogy egyáltalán felelősségünk-e az, hogy erre ilyen szinten odafigyeljünk, és ezt tényleg csak kérdésként teszem fel, mert én se tudom rá a választ. Tehát, hogy felelősségünk-e ennyire nagyon-nagyon utána gondolni annak, hogy mást mi zavarhat, mi kavarhat fel.
Abból kiindul, amit a Franciska mondott, hogy ugye vannak ezek a eleve humornak szánt csoportok, tehát azért azt is figyelembe kell venni, hogy miről szól, mi a célja, és ez nagyon fontos, és tök jó, hogy ezt behoztad, hogy mi a célja az adott csoportnak, hogy miért hozták létre, mert hogyha most egy kifejezetten szarkasztikus, vagy fekete humoros oldal, vagy csoport jön létre, ahol szándékoltan ez a cél, akkor sajnos ez az a pont, ahol nem lehet szinte semmit megsértődni, mert olyan dolgokról fognak az emberek poénkodni benne, ami így vagy úgy, de mindenkinek fájni fog egyszer. Tehát, hogy meg fog jelenni egy-egy olyan vicc. És hogyha egy ilyen csoportnak a része vagy, De ettől függetlenül egyébként én azt gondolom, hogy így is vannak olyan szabályok, amiket ettől függetlenül be kell tartani. Tudom, hogy a humort jól kell érteni.
Igen,
tehát,
igen.
Hogy mindig tudni kell, hogy mi a célja, hogy most itt az ember adott esetben magán is nevet, vagy mondjuk a saját közösségén, vagy az abban a csoportban, amihova ő tartozik, és hogyha azt kigúnyolja, az adott esetben lehet egy tényleg egy fricska, de ezt jól kell tudni csinálni és művelni, és jól kell tudni érteni is, tehát, hogy nem kell mindig belekötni mindenbe, de tény, hogy vannak olyan szintű sértő humorok is néha az ilyen csoportokban, ami azért mindenkinek kicsit így kilövi a biztosítékot, szerintem ez teljesen érthető, úgyhogy nagyon-nagyon nehéz ezt szabályozni, és jól szabályozni.
Igen, igen, igen. Vannak ugye nyilván alapvető irányelvek, de hogy gyakorlatilag kis túlzással a moderátoron múlik, hogy most akkor ő hogyan dönt egy ilyen kényes kérdésben.
És mivel ugye ezekre nincsen semmilyen erősebb törvényi szabályozás, és a moderátorok is szinte kivétel nélkül azért nem minden felületen, de a legtöbb felületen teljesen önkéntes módon művelik a moderátorkodást, nyilván az ő megítélésére van ez bízva, hogy ő most hogyan ítél meg általában nem egyedül van a jobb esetben egy moderátor, hanem többen is vannak, meg is lehet vitatni, hogy ez most valami jogos-e vagy nem. Nyilván láttunk már milliószor olyat is, hogy egy moderátor volt az, aki részrehajló volt, vagy őt kellett végül kitenni, mert hát ilyen is megesik. De igen, ezt próbálja gyakorlatilag több milliárd ember egyszerre kitalálni, hogy ezt hogy lehet jól csinálni. És ez nagyon nehéz, pokoli nehéz.
De egyébként a fórumokon kívül is szerintem nagyon érdekes azt megfigyelni, hogy egy-egy ilyen privátabb jellegű beszélgetésben is milyen típusú ilyen etikettet tartunk be, amiről egyébként így konkrétan eszembe jutott valami, az, hogy szerintem a napokba került elém egy olyan kérdés, hogy ti a ChatGPT-nek milyen, hogyan válaszoltok, hogyan írtok, hogy megszoktátok köszönni, hogyha írtok neki, vagy válaszol, vagy mennyire illedelmesen beszéltek a ChatGPT-vel, és ez is nagyon érdekes volt szerintem is.
Igen.
És furcsa mód, de az emberek nagy része mind azt írta, hogy emberségesen beszél velük, vagy beszél vele az ChatGPT-vel, és mindig megköszöni azt, ahogy így, nem tudom, válaszol a kérdésre.
Hú, ez szerintem tök érdekes, ez nagyon érdekes. Igen. Egyébként. Ez nagyon a küszöbben van ugye ez a jelenség, most léptük át ezt a küszöböt leginkább az elmúlt egy-két évben, hogy ChatGPT és hasonlók. Hú, ez nagyon, nagyon nehéz ügy megint, csak érdekes, hogy az emberek lehet, hogy még a ChatGPT-vel is emberségesebben bánnak egy kicsit, mint más társaikkal. Előfordulhat, hogy kevésbé vagyunk ítélkezőek vele szemben, hiszen nem ismerjük őt annyira még. Vagy hát őnek hívjuk.
Alapesetben nincsen a ChatGPT-vel személyes konfliktusunk. Nem tudjuk hova beskatujázni őt, hogy most neki milyen a vallása, a politikai hovatartozása, a nemzetisége, vagy bármi. Nincs benne semmi olyan csoportban, nem követ semmi olyat, és nem nyilvánul meg úgy, amivel minket sértene. Tehát nincsen vele szemben sértettségünk, és emiatt, tehát ő nem egy személy. Tehát ugye miatt szerintem úgy ezek az alapillem dolgok jönnek elő, és azok mentén viselkedünk vele. De egyébként az a téma rész is érdekes, Franciska, amit behoztál, hogy az ilyen chat kommunikációban, tehát amikor mondjuk ismerősökkel, barátokkal, tehát négy szem közt beszélgetünk egy messenger chaten, vagy ilyesmi, nagyon érdekes azt a jelenséget is megfigyelni, hogy nincs feltétlenül beköszönés, hogy szia, és nincs feltétlenül elköszönés, hogy akkor hello, most már mennem kell. Tehát van olyan, hogy egyszerűen félben marad a beszélgetés, és ezt már így megszoktuk, meg ez így rendben van. És nem is feltétlenül lehet számon kérni azt, ha valaki nem helyesen ír ezekben az üzenetekben. Tehát, hogy valahogy az élő szónak egy ilyen lazább leképezése a chat beszélgetés.
Ez abszolút így van, tehát teljesen más szabályokat követünk ott, mint élőben, például, hogyha mondjuk arról van szó, hogy ki mennyire meri őszintén felvállalni a véleményét, és ezt mennyire mondja el mondjuk bántóan, vagy mondjuk sértően a másik személy számára, tehát nagyon sokszor olyat is megengedünk így láttatlanul, ami valójában szemtől szemben az utca közepén nem feltétlenül mindenki merne. Most nem állítom, hogy nincs olyan ember, aki ezt mondjuk személyesen ezt nem tenné meg, mert tudom, hogy de. De azért a többség sokkal lazább ilyenkor, főleg, hogyha mondjuk egy nem létező profil mögé tud bújni. De akár akkor is, hogyha egy létező profil mögött mondja ezeket, hisz úgy gondolja, hogy úgysem fog ezzel a valakivel találkozni. És milyen kellemetlen, hogyha közben meg de? Tehát, hogyha utólag közben kiderül, hogy amúgy ismeritek egymást, vagy összefuttak mégis valahol, és esetleg a másik fölismer, mert ez bármikor előfordulhat. De tény, hogy mivel könnyű elbújni így a neten idézőjelben, olyan tekintetben, hogy bárkinek kiadhatom magamat gyakorlatilag, mert ugyan próbálnak ezekre a szabályokat létrehozni, de azért elég nehéz ezt jól navigálni és törvényesen. Ezért szerintem írtó nehéz beazonosítani bárkit is a valóságban. És pont ez a veszélye is szerintem egyébként sokszor a netnek.
1992, az a világháló létrejötte óta rengeteget változott is a netes tér. Elvégre az szerint formálódik, amivé a felhasználóik alakítják. Tehát ugye számos témában történt például érzékenyítés, még az emojik választékának bővülése rasszok, vagy akár szexuális orientációk terén is lekövette a haladást. És emellett ugye teret nyertek a videós tartalmak, a vlogok, megjelentek videós alapú közösségi médiás felületek, tehát ez eddig zömében írásos kommunikáció sem csak írásos többé, emojikkal, képekkel, videókkal igyekszünk még élőbbé tenni. Ti egyébként mennyire használtok írásos kommunikációban ilyen képi médiumot, akár emojikat mondjuk, hogy a szándékot a mondatotok mögött finomítsátok, vagy videócsetet mennyire használtok, és hogy ezeket egyébként szükségesnek érzitek-e egyáltalán, és hogyha igen, akkor miért?
Én személy szerint azért tartom fontosnak használni az emojikat, mert tudják árnyalni ugye azt, amit szeretnénk mondani, akár nem tudom, egy egyszerű mondatnak, hogy például vegyél kenyeret, annak is lehet akármennyi töltete, és,
igen.
És nem tudom, lehet szépen is kérni, lehet dühösen is kérni, és akár ezekkel ki lehet egészíteni az emojik segítségével. Egyébként a videócsat az szerintem kicsit másabb, mint a csetelés maga, legalábbis én elkülönítem a kettőt, mert a csetelésben egyszerű csak betűket és képeket használni, a videócsetben meg konkrétan egy élő felvétel, de legalábbis egy videó kerül ki a saját arcomról, szóval, hogy az arcomat adom hozzá, azzal egy kicsit másabb szerintem az egésznek a megjelenése.
Egyébként ez nem titok annyira, hogy nem egy generáció vagyunk a Franciskával. És én arra lennék egyébként kíváncsi, hogy téged mennyire nem ennyire zavar meg, hogyha mondjuk egy másik generációban lévő emberrel csetelsz, és ő olyan emojikat használ, ami neked más jelentés neki is. Ez téged megzavar? Van ilyen problémád egyébként? Mert én azt tettem észre, hogy nekem van.
Igen, nekem is. Én is egy másik generáció vagyok.
Igen, és nem tudom, hogy neked van-e ilyesmi, hogy mondjuk egy idősebb, vagy egy nálad sokkal fiatalabb valakivel.
Hát, egyébként létezik. Én is észrevettem már, hogy néha nehéz például az idősebb családtagjaimmal beszélni, mert nem értem, hogy az emoji miért került oda, és miért küldött egy like jelet, hát nem volt jelentősége. De igazából gyorsan fel tudom dolgozni, és csak elkönyvelem, hogy szóval ő máshogy érti. Jó.
Jaj, van egy ilyen történetem, ami így kering a neten, hogy egy ilyen idősebb nő használta a kaki emojit, de azt hitte, hogy az süti, és hogy viszek át nektek, és akkor nem a süti szót írta le, hanem ezt a kaki emojit rakta be, és ugye nagyon sokszor ugye ezt használta mindenhol, és neki nem tudom mennyi idő után mondták azt, hogy amúgy tudod, hogy ez nem is sütit jelent, hanem kakit, és hogy ilyen dolgokból is milyen vicces szituációk kerekednek. De egyébként nekem ez például egy, jó, ez is egy olyan nagyon újdonság volt, mert én sokat használtam a sima smiley, tehát a sima mosolygós emoji, tehát ami semmi cifrasság, csak egy mosolygó emoji. És ugye kiderült, hogy ez most már olyan passzív-agresszívnek hat. Tehát, hogy van benne egy ilyen feszültség töltet. Hogy leírom valamiről a véleményemet, és mögé rakom ezt a kis mosolygós arcot, akkor ez egy ilyen passzív agressziót teszek bele, hogy na.
De egyébként ez nagyon érdekes, mert ugye amikor mi fiatalabbak voltunk, és ez, tehát az emojikat még csak így elkezdett így beszivárogni, így minden,
igen,
mindenféle
nem volt
felületre.
Sok belőle, kevesebb volt.
Nem volt annyira még gyakori ennek a használata, de voltak, akkor még tényleg nem számított annak, és én is használtam, de amikor így fölhívták rá a figyelmet, hogy egyébként ez egy passzív-agresszív jel akar lenni, azóta én is annak látom, és ez tök ijesztő,
igen,
mert nem
is.
Tudom,
igen.
Hogy azóta alakítottak-e ennek a, nem néztem meg a grafikáját, de egy kicsit, mintha máshogy állna ennek a emojinak a szeme azóta, vagy nem
csak
tudom,
bele
de...
akarod látni, már
vagy
az agyad belelátja.
Igen, hát már lehet, hogy csak belelátom, de egyébként nyilván változtatnak ezeknek az alakján, meg folyamatosan újítják a grafikákat, meg bővül a set, attól függően, mindig az igények. Igen. Ugye ez Japánból jött ez az emoji szokás, tehát, hogy ha esetleg ezt így valaki nem tudta, ugye náluk ez elég gyakori volt, és szerintem ők nagyon professzionálisan használják a mai napig, úgyhogy nagyon érdekes nekem ezt, hogy most már én is annak látom, mert már tudom a jelentését, hogy másnak mit jelent azóta.
Igen, igen, de amúgy az is érdekes, hogyha valaki viszont ezeket egyáltalán nem használja, tehát nagy betűvel kezdi a mondatát, ponttal végzi a mondatát, és nincsen sehol egy darab emoji sem, és mondjuk ezt tényleg egy ilyen chatben használja, akkor az meg már túl merevnek tűnik. Mert mivel ugye a Messenger chaten, ha beszélsz, ugye az élő szónak a leképezése, tehát attól, hogy te ennyire szabályszerűen írsz, mondjuk így, a másik mégis azt képzelheti a túloldalon, hogy olyan, mintha egy enciklopédiából olvasnád föl a mondataidat, és mintha így beszélnél. Tehát, hogy érdekes, hogy amikor ezeket olvassuk, akkor azt is hozzátársítjuk fejben, hogy a másik ezt vajon hogyan mondaná. Tehát, hogy ezt úgy mögé képzeljük, mögé társítjuk, és ha nincsen semmi emoji, az túl komolyan
és
teheti akár a
dolgot. A netikedben is, hogy ugye ne akard automatikusan feltételezni, hogy mit mond a másik, hanem először, ha nem vagy biztos a hangsúlyozásban, akkor kérdezz rá.
Kérdez, igen. Csak érdekes, hogy van ez a jelenség, és hogy ettől az már furcsának hathat, de ott van az ellentétje is, amikor meg túl sok emojit halmoznak föl, az meg már túl agresszívnek tűnik, mint hogyha így nagyon az arcunkba akarná tolni valaki a nem tudom, az érzéseit, vagy ilyesmi.
Hogyha nem is használ senki se emojit, és csak leír valamit, akkor sem kell feltétlenül ilyen lexikonszerűen írni, mivel lehet árnyalni azzal, hogy mennyi magánhangzót vagy más hangzót teszel bele. Például ez lehet, hogy az én rossz szokásom, de én néha szoktam úgy írni, hogy például leírom azt, hogy szia, viszont azt írom le, hogy szia, hosszú A-val, sok A-val.
Aha, igen, és akkor igen, ezzel... az az örömjele.
Igen, igen.
Ajde, hogy így mondtad, hogy hosszú
ez jó,
A-val,
ez
jó
volt. Nagyon érdekes.
Hosszú A-val. Szóval, hogy ezzel így lehet így a hangsúlyozást és az embernek a stílusát így átadni.
Ez
egyébként
igen.
Még egy valami eszembe jutott, visszatérve a passzív-agresszív kis mosolygós emojira, igen. Hogy egyébként a mai nap a legújabb passzív-agresszív emoji szerintem az a kis mosolygós emoji, aminek cowboy kalapja van.
Aha, lehetséges. Ebben még így nem gondoltam bele. Ez kicsit már olyan, hogy mire gondolt a művész, nem? Amikor megalkotta az emojit. Mire gondolt a költő.
Hát igen.
Egyébként egy kis kitekintés, ez Franciska, ez lehet, hogy neked nem mond majd sokat, de ugye régen volt az MSN Messenger. De akkor ismered, mert ezek szerint. És ott volt például egy olyan funkció, hogy meg lehetett rezgetni a másiknak az ablakát, hogy figyelj már ide, mert írtam neked. És ez például egy olyan határátlépés, tehát annyira, így visszagondolva, ez annyira idegesítő. Meg ott a másik érdekessége az MSN Messengernek az volt, hogy ugye bizonyos billentyű kombinációkhoz társíthattál mozgóképeket, ilyen nagyon kis pici mozgóképeket, kb. Akkorát, mint amekkorák az emojik. De viszont egy idő után ez úgy elharapózott, hogy én már például nem is tudtam elolvasni és értelmezni, amit a másik ír, mert hogy ilyen villódzó kép követett villódzó képet az írásában, esetleg ha egy oké, mit tudom, hogyha egy oké az egy ilyen villódzó kis okéjel volt, akkor mondjuk a vagyok, szia, itt vagyok szó végén is, ott villódzott ez az oké. Tehát, hogy ennyire szavak helyett kitöltötték ezek a képek a teljes mondatokat, és már egyszerűen olvashatatlan volt. Szóval...
nagyon, én őszintén nem bánom, hogy ez a műfaj, vagy ez a rész, ez így kikopott. az MSN-nel, de amúgy hiányzik bizonyos tekintetben, de ez a rezgő mód, ez nekem is megvan, és írtó idegesítő volt, hogy valamit csináltál, mondjuk, nem tudom, ja, éppen írtam az érettségire a felkészülős tételemet, és akkor felugrott a Messenger, mert éppen rezegtette valaki, és a dolgom közepén így megjelent a semmi közepén a Messenger, és úristen, mi az, mit szeretnél? Hát azért nem írok vissza, mert nem érek rá.
Igen, igen.
Ez is eltűnt, de ez sem baj.
Igen, jó, hogy fejlődik. Egyébként ugye az internet az életünk legtöbb területére kihat. És ugye a legfontosabb területek nyilván a kapcsolódásaink, a családunkkal, barátainkkal, általunk fontosnak tartott közösségekkel. Életetek során hogyan alakította a netes kapcsolattartás ezeket a kapcsolódásokat? Milyen előnyöket és hátrányokat hozott az életetekbe? Mert ugyanis míg én érzek egyfajta elkényelmesedést, és így kevesebbszer érzem szükségesnek a személyes találkozásokat, addig egy ismerősöm viszont azzal érvelt, hogy sokkal több barátra tett szert az internet széles világának hála, mint amennyivel személyesen tudott volna kapcsolatot kialakítani.
Még a retrozabálóknak az első részében beszéltem erről viszonylag röviden egyébként, mikor megkérdezték tőlem, hogy mi az, ami régen jobb volt-e, mint most, és akkor mondtam, hogy nekem például nagyon, nagyon jó lett volna gyerekként, hogyha van internet, és így hozzáférek ezekhez a dolgokhoz, de nyilván itt az előnyére gondoltam ennek az egésznek, és ezt is domborítottam ki, hogy a kapcsolatteremtés miatt nekem nagyon jó lett volna, mert én pont egy olyan közegben nőttem föl, ahol nem annyira találtam meg azokat a típusú gyerekeket, akik hozzám hasonló érdeklődési körrel rendelkeztek, és így sokkal jobb lett volna, hogyha rögtön megtalálhatom azokat az embereket a neten keresztül, akik ugyanazt szeretik nézni, meg olvasni, mint én, és ez így sokkal érdekesebb lett volna. De hogy visszakanyarodjak az eredeti kérdés folyamra, nagyon, nagyon sok minden változott, mióta aktívan használom az internetet. Nyilván én nagyon érzem a különbséget, hiszen mikor gyerek voltam, még nem volt elérhető így otthonról az internet. Legalábbis ahol én laktam, úgy volt, hogy először nálunk az iskolában volt elérhető, és később kötötték be hozzánk, tehát mi nálunk a lakásba. Nyilván ez nagyon változó volt, hogy kinek mikor lett először számítógépe, internete, stb. Ez ilyen környékenként, meg családonként nagyon eltérő volt, de nagyjából a hasonló időszakban történt ez meg. Nagyjából szerintem 5 éven belül, ha jól satszolom. És az van, hogy tényleg más a kommunikációm azóta mindenkivel, könnyebb tartani a kapcsolatot, és éppen emiatt lehet, hogy sokkal kevésbé keresem nagyon sok ismerősömet, úgy, mint mondjuk kéne. Az a tudat, hogy ők elérhetőek a számomra a nap 0-24 órájában, és ezt most értsétek jól, tehát ez nem azt jelenti, hogy fölöslegesen fogok valakit zaklatni hajnali 2-kor, mert nem vagyok az a típus, és ez megint csak eltéri, ugye, hogy ki hogy szokta csinálni. Nekem egyébként le van nyomva a telefonomnak a zajongási egyéb funkciói, tehát csak kicsöngeni tud, mással nem zavar éjszaka, de tudom, hogy nem mindenki csinálja így. Nem gondolom, és emiatt, hogy úgy érzem, hogy bármikor elérhetem őket, sokkal kevesebbszer próbálom meg őket elérni. Ez egy nagyon rossz tulajdonsága szerint nekem például biztosan, biztos, hogy nem minden ember csinálja úgy, mint én, de nálam ez sokat romlott ilyen tekintetben. Régen karácsonykor mindig küldtem SMS-t a többieknek, vagy valami levelet, vagy valami hasonlóval megkerestem őket, vagy bármilyen időszakban, amikor szülinapjuk volt, ezekre jobban gondoltam. Most már sokszor csak annyiból áll egy szülinapi köszöntés, hogy dobok egy üzenetet csetem, vagy valami más felületen, esetleg egy gif-fel, vagy valami egyéb dologgal, cukisággal megtoldom, de nem kell hozzá fölhívnom, hogy megtegyem ezt.
Meg ráadásul jelez is például a Facebook, hogy valakinek szülinapja van, tehát még csak nem is kell gondolnod ezekre az emberekre, nem kell észben tartanod, nem kell beírnod egy kis naplóba, hogy szülinapja lesz, nem jut eszedbe hamarabb, emiatt mondjuk jártatban keltetben nem is fogsz észrevenni egy kis apróságot, amivel meglepnéd szülinapra, nem kell semmire gondolnod, ott helyben gyorsan küldesz neki egy boldog szülinap üzenetet is, és ennyi.
Hát ha Facebook felhasználó vagy, igen, de egyébként meg bárki írhat bármilyen dátumot, tehát hogy nem feltétlenül igazi a Facebookos dátum, ezt azért hozzá kell tennem. Én, aki nekem fontos, annak fel van írva mai napig, meg a legtöbbet tudom fejből. De ez egy ilyen dolog, hogy ez kinek mennyire fontos, szerintem.
Nagyon-nagyon hasonlóan gondolom, mint Mila, mert én is ilyen ezáltal, hogy elérhetőek, így kevésbé keresem az embereket, és Ráadásul nekem még az is itt van, hogy nekem valamiért nagyon, nagyon, hogy is mondják, megterhelő a telefonomat nyomkodni egész nap, és ez egyszerűen nekem nagyon visszás az egészben. A gépem előtt meg nem mindig szoktam ülni, szóval ezért nekem nagyon nehéz néha tartani a kapcsolatot. Amúgy pedig annyiból hálás is vagyok, hogy van ilyen kapcsolattartási lehetőség, mert például emlékszek, hogy az interneten keresztül volt, hogy megismertem nagyon jó barátaimat, és már szerintem lassan 10 éve már jóba vagyunk, és az internet nélkül nem ismerhettem volna meg őket, szóval szerintem nagyon sok jó hatása is van. Meg persze a távolságokat is leküzdi az internet, szóval.
Igen, igen, ezt abszolút egyébként ezzel egyetértek, és tök jó, amit mondtál, nekem is van egyébként olyan barátom, akit interneten ismertem meg még 10 évesen, és azóta is tartjuk a kapcsolatot, és jóban vagyunk, és én se ismerném őt, ha nem lenne a net, tehát tényleg a távolságokat abszolút jól leküzdi. Az internet egy tök jó dolog. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok területen pozitív, hasznos, előremutató, segítő, támogató eszköz, amit jól kell tudni használni. És erre lenne a netiket. Meg az, hogy betartunk szabályokat, amiket ugye, mivel emberek vagyunk, mi hoztuk létre az internetet, nem attól kell várni a megoldást, aki eredetileg annó bedugta az első ilyen kábelt a konnektorba, hanem nekünk kell ezt szabályozni hosszú távon.
A
közösségnek kell ezt nagyon jól felépítenie, és hogyha ezt csináljuk, akkor ez egy tök jól működő dolog is lehetne, és kiragadnám még azt a részt is, amit Franciska mondott, hogy ő neki megterhelő ez a dolog, ez az online jelenlét. Nekem is az. Tehát, hogy...
Igen, nekem is.
Ilyen félig extrovertált, félig introvertált ember vagyok. Hol ilyen, hol olyan időszakaim vannak, amikor introvertáltabb időszakomat élem, vagy hogyha mondjuk nagyon aktív az életem úgy a valóságban, akkor egyszerűen nincs időm folyamatosan a telefonomat nyomkodni, és minden órában ránézni, hogy most mi történt, van, hogy egész napokra el tudok tűnni az online térből, és ez ugye szintén erre nincsen szabály, hogy milyen gyorsan kell válaszolnod mondjuk egy chat üzenetre, hogy illik, mikor sérted már meg a másikat, hogyha ránéz, látta, de mégsem ír. Tehát, hogy...
Igen. Itt volt, látta, azt mégsem ír.
Így van, pontosan ez a méma izé,
igen,
Jussival.
Az internet mémje.
Szóval így... Ez teljesen jogos, persze, hogy rosszul esik az embernek, én nekem is rosszul esik, ha azt látom, hogy valaki elolvasott valamit, de nem válaszol, de tudom, hogy az élete zajlik, közben ezer más dolgot csinálhat, és az is elfordulhat, hogy közben megnézte, elolvasta, most ez nem SOS, félreteszem, elfelejti. És elfelejti rányomni azt, hogy mondjuk azt elintézze azt, hogy olvasatlanná tegye, hogy legközelebb eszébe jusson, és idővel a lista aljára kerül az üzenetem, és akkor így alakul, és van, hogy újra
rá kell. De ilyet nem is tud, szerintem a Messenger chat, hogy olvasatlanná állítasz vissza egy üzenet. Tessék?
De, tud, én szoktam
tud
például.
Tényleg? Ezt például nem is tudtam.
Tud ilyet? Én vissza szoktam állítani olvasatlanra, mert így tudom megjegyezni, hogy kinek nem írtam vissza például Nekem ez fontos, mert tényleg olyan az agyam, mint egy ilyen kis massza, hogy így befogadja az információt, aztán valahol így eltűnik benne, és van, hogy egy héttel később így egy teljesen egyéb tevékenység közepette éppen csinálgattam a kis teámat, így a filterrel, és akkor úristen, 2 heten nem írtam vissza az XY-nak, és így Jézusom pedig azt kérdezte, hogy azt mondta, hogy.
Igen, igen. És érdekes, hogy a másik oldal is többé-kevésbé hozzászokott ehhez, hogy hát nem válaszolt, hát valószínűleg elfelejtette, aztán lehet, hogy ő is elfelejti, vagy ha egy kicsivel fontosabb az, hogy a másikkal beszélhessen, esetleg még egyszer ráír, hogy hello, biztos elfoglalt vagy, de azért majd írd le, hogy vagy, meg mi újság. Szóval, hogy azért ennek vannak ilyen nagyon érdekes hozadékai, illetve nekem volt is konfliktusom ilyesmiből, tehát amit ugye te is mondtál, hogy vannak olyan napjaim, amikor nagyon introvertált vagyok én is, és egyszerűen a telefont a kezembe se akarom venni, napokig akár, ha mondjuk hétvége van, vagy ilyesmi, és nincsen rá szükségem, mert ugye gyakorlatilag net nélkül már nem lehet működni. De így hétvégén mégis az ember egy kicsit detoxikálódhat, ha talán így is fogalmazhatnék, mert ugye ezek a felületek úgy is készülnek, hogy addiktívak, tehát addiktívak legyenek. És
színes szagos.
És igen, 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 és én akartam egy ilyen detoxikálós időszakot, de hogy pont akkor volt egy csoportos csetben megbeszélve egy találkozó, és az ilyen csoportos csetekben is például az is nagyon érdekes, hogy most Valaki megnézi az üzenetet, de nem reagál semmit arra, hogy most mi a program, mikor lesz, mi hogy merre, akkor a csoport többi tagja, vagy tehát általánosságban úgy értelmezi, hogy jó, ha ez az ember nem reagál ezekre az üzenetekre, akkor épp nagyon nem ér rá, és valószínűleg nem is lesz ott azon a találkozón. És ugye én is így voltam, tehát nem reagáltam, nyilván nem néztem, mert nem is volt a kezem ügyébe a telefon. De van, aki ezt úgy érte meg, hogy én ezzel nem érdekel az, hogy egyáltalán találkozunk-e vagy sem, és hogy ez nagyon rosszul érintette. És ez is egy érthető álláspont egyébként, hogyha valakinek ez nem oké, valakit ez rosszul érint. Tehát én azt gondolom, hogy ez ilyen csetes kommunikációnál az is nagyon fontos, hogy kivel beszélünk. Hogy ő neki mi az igénye érzelmileg. Hogy mondjuk akkor írd oda azt, hogy figyelj, most nekem mennem kell, de hogy majd igyekszem holnap után válaszolni. Tehát, hogy valamit jelezni felé, bár hozzáteszem, az ember ezt sem mindig tartja be, de azért valamit jelezni, hogy igen, láttam az üzeneted, ne haragudj, el fogom olvasni. Tehát, hogy valami jelenlétet te azért sugározz a túloldalon. A másik, ami még így eszembe jutott, ahogy így mondtátok ezeket a dolgokat, hogy én ugye jelen vagyok ilyen Discord szervereken is, nevezzük ezt azoknak a hallgatóknak a kedvéért, akik mondjuk nem ismerik ezt a felületet, ez kb. Olyan, mint egy fórum felület, mondhatjuk így. Különböző chat szobák vannak, és akkor ott el lehet beszélgetni egymással. De hogy itt is van olyan, hogy mondjuk beírok valamit, kifejtem valaminek a kapcsán a véleményemet, de mivel sokan vagyunk ezeken a helyeken, van, hogy végül senki nem reagál rá semmit. És most az embert ez is rosszul érintheti. Tehát nekem is volt olyan, hogy rosszul érintett, hogy nem, úgymond nem beszélgetnek velem az emberek, és hogy de ettől még nem arról van szó, hogy mondjuk én nem vagyok érdekes, vagy kifejezetten velem nem akarnak beszélgetni, de az ember csak feltételezgethet, hogy jaj, lehet, hogy nem értek rá, jaj. Tehát, hogy ez is egy nagyon érdekes része, hogy néha ez a kommunikáció olyan, mintha a túloldalon nem lenne senki. Tehát előfordulnak ilyen helyzetek.
Magányosnak a tömegben. Igen, ez az, ami nem történhet meg egyébként a valóságban, mert hogyha most ott vagytok mondjuk egy, nem is tudom, ott söröztök benne a kocsmában, és akkor
igen.
Csak megjössz, és azt mondod a többieknek, hogy sziasztok, képzeljétek, ez történt, ezért késtem, bocsi, és akkor többiek mód ülnek tovább, és nézik a sört.
Igen, hogy nyomkodják a telefont, igen.
Igen, tehát, hogy így ilyen nem nagyon történik a valóságban, igen. Hogy így ott még nem néztek rá. Jó, oké, ha haragszotok, de akkor nem tudom, minimum embert kell letölni az illetőnek, hogy valami nagyon durva dolgot csinálnia, hogy így ilyen, ennyire ignoráljátok. De ez az online térben, hogyha sokan vannak a felületen belül, elveszik, senki nem érzi, ez inkább olyan, mint egy katasztrófa helyzet egy bizonyos szituációban, amikor valaki mondjuk összeesik az utcán, és akkor ott van egy ember, akkor oda fog rohanni és segíteni fog, mert ő van ott egy jó esetben, ha van annyi lelkiismerete, rohan és segít. De hogyha ott van 50 ember, akkor van, hogy az emberek csak így néznek egymásra, hogy most akkor ki fog oda menni először, most oda megy valaki, és hogyha senki nem mozdul, akkor végül lehet, hogy így ott hagyják az embert az utca közepén is. És ez történik.
Mert mindenki azt hiszi, hogy majd a másik tenni fog valamit.
Pontosan.
Majd lesz ott valami kompetensebb ember, aki majd helyettem oda megy. Igen, ez jellemző, és lehet, hogy kicsit ez is mozog, igen, hogy hát ha túl sokan vagyunk, akkor valójában egyikünk feladata sem feltétlenül válaszolni, vagy reagálni a másiknak valamit.
Igen, mert ez engem nem érdekel, vagy én megyek dolgozni éppen, most pont nem fér bele, jaj, nekem ez a másik chat üzenetem most fontosabb, nem én fogok válaszolni. Vagy tényleg nem mozgatja meg egyik őket, csak akkor ott van veled 50 ember, aki lehet, hogy nézte 10, a többieknek még észre se veszik, és akkor olyan, mint hogyha amúgy senkit nem érdekelt volna, pedig nem
igen,
biztos.
Igen, és akkor ugyanennek a másik oldala, amikor mondjuk viszont valaki reagál, ugye valamilyen kis jellel az üzenetedre, egyrészt ez egy ilyen eufórikus érzést tud okozni, egy kis dopamin löketet ad ugye az emberi agynak, hogy fú, jött, nem tudom, 38 szívecske, meg 50 like a kommentemre, de hogy ez is egy ilyen emberi jellemző, hogyha valaki reagál arra a kommentre, akkor többen is fognak. Ha senki nem reagál valakinek a kommentjén, akkor más se fog. Tehát, hogy kifejezetten én is magamon is észrevettem, hogy a szemem azokat a kommenteket keresi, és azokat olvassa el először, amiken sok a reakció. Mert hogy akkor ez biztos mondott valami olyat, valami érdekes.
De a videós részére kitérve, mert arról még nem beszéltem annyit, én nem nagyon használok videófelületeket, ugye én például, én egy időben használtam a TikTokot, de én pont az a típus vagyok, aki így nagyon gyorsan lejött a szerről, nekem ez annyira nem jött be, de ez szerintem ilyen nagyon egyéni preferencia, én inkább YouTube-os típus vagyok, ott szeretek videókat nézni, meg instázok. De hát tényleg kinek mi, én amúgy meg nem szoktam feltölteni magamról, hogy nagyon nem szeretek magamról videókat készíteni. 90-es évek gyereke vagyok, de én valahogy egy másik korszakban nőttem föl. Engem gyerekként se fotóztak milliószor, én nem ehhez vagyok hozzászokva, és valahogy nem tudtam ebbe a világba így beasszimilálódni kellőképpen. Sajnos egyébként én őszintén becsülöm amúgy azokban az emberekben, akiknek ez megy, hogy bárhol, bármikor tudnak fotózni, videózni, szelfizni, hogy ő nekik ez nem egy diszkomfort érzés, nekem nagyon az. Jó, tudom, ezt is túl lehet tolni, és valamikor nem a videóval kéne foglalkozni, hanem a helyszínen jelen lenni és csinálni, amit kell. Meg a másikra figyelni, ha már vele vagy. De hogy amúgy meg én például irigylem azokat, akiknek ez nem okoz gondot, és bárhol, bármikor, mert én nekem ez nagyon nem komfortos élmény.
Egész más, ott felvállod az arcodat, az arcmimikádat, a gesztikulációdat, tehát ugye minden olyat, amit írásos formában nem tudsz megtenni. És egyébként emiatt olyan is lehet, hogy valaki írásban sokkal jobban el tudja magát adni, mint szóban. Vagy az idősebb generációknál inkább fordítva, mert ők ugye annyira nem tudják még követni ezt a trendet, meg az emojik megfelelő használatát, amit Franciska is említett, hogy néha olyan érdekes dolgokat raknak oda. Egyébként családtagokkal vagy barátokkal változott a kapcsolódásotok valamennyire? Mert én például észrevettem azt, hogy így kevesebbszer hívjuk egymást, tehát még csak telefonhívás se lehet mondani, tehát nincsenek élő beszélgetéseink annyira sűrűn, hanem akkor írunk egymásnak egy keveset, és olyan is van, hogy már a kevés írás is elkezd lemorzsolódni, és aztán meg végül hetekig nem írunk egymásnak semmit. Előfordulhat, hogy családtaggal is. Mert hát ugye mindenki éli az életét, és emiatt ugye nyilván sértésnek se vesszük meg semmi, csak egy jelenség.
Így van. Teljesen ugyanezt érzem. Elfoglalt egyetemistaként már a szüleimet sem hívom fel minden másnap, hanem már csak nem tudom, 6 naponta, szerint 5-6 naponta szoktam velük beszélni, mert egyszerűen messengeren nem úgy jön át a kommunikáció, meg nem úgy beszélünk chatben, vagy csetelés közben, ezért néha megejtünk egy-egy 20 perces telefonhívást pár naponta. Egyébként pedig a barátaimmal, hát ez sokkal furcsább, én nagyon nem, én is elég ilyen introvertált személyiség vagyok. Nincsenek túl sok ilyen csoportjaim, ahol rengetegen vagyunk benne, kevés is a barátom, viszont akikkel tartom a kapcsolatot, velük sem minden nap beszélek, hanem van, hogy talán 2-3 hetente küldünk egy-egy valamit egymásnak csak, vagy havonta egyszer felhívjuk egymást, mert csak így tud kijönni a lépés, de akkor azért bővebben beszélgetünk, átbeszélünk egy-két dolgot, de nagyon felgyorsult a világ, és nagyon individum-centrikus lett így.
Igen, igen, abszolút.
És nehéz koncentrálni másokra.
Igen, igen, ez tényleg így van, inkább önkifejezés van, hogy befelé néz, találd meg a belső egyensúlyodat, dolgozz magadon, gyógyulj, fejleszd magad, de hogy a kapcsolódásaid, és hogy azokat hogyan ápold, az mintha egy picit háttérbe szorult volna. De viszont egyébként most a kapcsolatokra áttérve, azért az is egy érdekes jelenség, hogy vannak ezek a randi applikációk, hogy ott is ugye azért az egy külön történet, én úgy gondolom, mert eleve ott nem egy írásos kommunikációval kezdődik az egész, kivéve, hogyha ugye az ember kap egy kéretlen jelölést, és akkor, úgy írnak ránk, de hogy az ember, mondjuk vegyük a férfiakat, a férfiak már nem úgy hódítanak, hogy akkor kezdeményezve odaállnak, és a sármjukkal, vagy a valamivel, kisugárzásukkal le tudnák venni a másikat a lábáról, hanem kénytelenek igazából írásos formában valahogy úgy megragadni a másik oldal figyelmét. Ez persze nőkre is ugyanígy lehet igaz, szóval ez egy nagyon-nagyon érdekes jelenség szintén, hogy már beszivárgott ez az egész ugye az udvarlási szokásokba is, hogy milyen menő szöveggel tudod meghódítani az életük.
Hát igen, egyébként ez is érdekes módon így hát nyilván, ahogy mindennek, ennek is a részévé vált természetesen. Így az internet, igen. ez kicsit vicces így beszélni egy ilyen dologról, ez is nyilván attól függ, hogy ki, hány és milyenféle társkeresőkön van jelen, mert hát nyilván azokból is Dunát lehet rekeszteni. Én mondjuk ezeket nem használom, nem szeretem, nekem pont nem komfortos egy ilyen felületen
igen,
mozogni. Én nem buktatói. Így alakítok ki. Igen. Hát nyilván buktatói előnyei is vannak, hát nyilván van olyan ismerősöm is, aki, vagy ismerőseim, akik gyakorlatilag így ismerték meg egymást valami felületen, és akkor így végül összeházasodtak, tehát hogy egészen odáig eljutott a dolog, hogy rendes, mély kapcsolódás alakult ki. Nyilván ki milyen céllal megy fel egy ilyen felületre, tehát mindenkinek mások a motiváció egy ilyen közegben. Én nekem ez nem annyira komfortos, de ez ilyen egyéni preferencia, hogy kinek jó ez így, ki az, aki nem, de ettől függetlenül nyilván folyamatosan zaklat a különböző applikáció, hogy de milyen jó kis társkereső is, lehet, hogy csak 5 méterre van tőled életet párja,
és nem tudsz róla.
És nem tudsz róla, mert lehet, hogy a szomszéd fiú az is, miért nem kapogsz át amúgy. De...
Igen, igen, ja. Meg nem is tudom, van valahogy nem az igazi úgy, hogy így írásban próbálja két ember megismerni egymást így a legelejétől kezdve, tehát van egyfajta, úgy szoktam mondani, hogy izzadságszaga, hogy akkor most próbáljunk valami témáról beszélgetni, hogy egyetlen azt lássam, hogy a gondolkodás módunkban van valami hasonló, amiben megértjük egymást, de azért ez tényleg nem ugyanaz, mint személyesen. Tehát ugye eleve kezdjük ott, hogy én szerintem a vonzalom a kémiával kezdődik, na ezt az írásos formában, ezt a fajta kémiát, ezt nem tudod megtapasztalni, nem tudod érezni.
Még vannak emlékeim a chat.hu-ról, az egy nagyon-nagyon régi felület, nem is biztos, hogy mindenki ismeri. Én nyilván az egy olyan felület volt, ami úgy működött, mint valami írc, hogy vannak fönt, tehát egy írc felület volt, vannak fönt emberek, bármilyen néven beregisztrálhatsz, nincsen fotó hozzá, teljesen egyszerű sablon háttér, mindenkinek csak a nevét látod, és gépeled a szöveget, uh-huh. És igazából bárkinek nevezheted, és kiadhatod magad, úgysem fog kiderülni. És még onnan is volt olyan ember, akivel találkoztam végül élőben, és nem volt meg a kémia. Sajnos. Úgyhogy... Hát van ilyen. Tényleg nagyon számít. És oké, az teljesen más volt, mint mai társkeresők, amiben már bármilyen fotót felrakhatsz, videók készülhetnek, küldheted a másiknak már, amikor PM-ben nyomjátok, hogy bármit átküldhetsz neki, amit szeretnél, már nem úgy van, mint régen, hogy ehhez valami egyéb felület kellett volna, mert azon az adott programban ez nem működött, vagy nem volt mivel lefotózni magadat és átküldeni.
Kaputelefon.
Igen, kaputelefon. De hogy a mai a programokban is bármilyenné változtathatom a külsőmet. Tehát, hogy mi a garancia arra, hogyha a társkeresőre beteszek egy képet, vagy bármilyen videót, akkor az pont én leszek, és pont úgy fogok kinézni a valóságban is. És na mindegy. Szóval igen, vannak előnye is, meg hátránya, és mondom, ki milyen motivációval megy föl.
Ha valaki nagyon akar, szerintem ott is talál magának társat. Ha az 50. randi után, akkor az 50. után. Ha a harmadik után, a harmadik után. Tehát, hogy kinek hogy jön össze. Ha az ember sokat próbálkozik, akkor valami csak sikerül, valami csak összejön.
Igen, kitartónak kell lenni, én nem vagyok elég kitartó ehhez.
Franciska, egyébként neked, vagy így az ismerősi körödből esetleg van ilyen tapasztalatod ezekkel a netes írásos ismerkedésekkel, ilyen romantikus szempontból?
Nem igazán.
Nem jellemző, hogy ilyen netes társkeresés?
Hát konkrétan ilyen, ugye az ilyen applikációkhoz kötve nem tudok hirtelen, de most eszembe jutott egy példa, hogy közvetlenül a közeli családom, vagy családtagjaim közül az egyik jük, valahogy 11-12 évvel ezelőtt ismerte meg a élettársát most, és még kezdetben csak MSN-en beszélgettek, és azóta is folyamatosan együtt vannak, és már összeköltöztek, szóval szerintem ez nagyon becsülendő, és nagyon gyönyörű, hogy hogy lényegében csak a számítógépes kommunikáción keresztül ki tudott alakulni egy ilyen nagy és ilyen mély kapcsolat. De egyébként nem nagyon tudok másról a környezetemből, és én sem vagyok annyira jártos ezekben. Még soha nem próbáltam ki ezeket, szóval...
És egyébként ez érdekes, amit mondasz, mert most eszembe jutotta, hogy ami a hátránya, az az előnye is lehet ennek az írásos kommunikációnak, mert mondjuk nem vakít el a kémia, vagy a rózsaszín felhő, hanem tényleg megismerheted a másiknak a gondolkodásmódját és a belső világát. Szóval Ez is ilyen nagyon, nagyon kétélű dolog.
Már egyébként... csak azért is, bocsánat, hogy beleszóltam még így a folytatásba, már csak azért is, mert egyébként valaki egyszerűen személyesen nagyon zavarban van.
Persze.
És nem olyan bátor, mint írásban, vagy nem mer annyira őszinte lenni, vagy nehezen fejezi ki magát, vagy tényleg szimplán a zavartsága miatt nem tudja úgy elmondani az érzéseit, meg a gondolatait, ahogy egyébként így egy távolságban meg képes rá. Tehát ez tök jó.
Szerintetek egyébként hogyan lehetne javítani a netes kommunikáción és jelenléten? Ti a saját környezetetekben foglalkoztok-e ilyesmivel, és ha igen, hogyan teszitek? Tehát ha mondjuk látok egy konfliktust, vagy bármilyen problémát valakinek a megnyilvánulásában, vagy akár csak tanító jellegű célzattal beszéltek másnak arról, hogy ezt hogyan kéne. Tehát ilyet szoktatok-e? Előfordult-e már? És úgy összességében mit gondoltok erről, hogy hogyan lehetne ezt javítani?
Sokat szoktam beszélgetni külföldiekkel. Van egy pár barátom, akik próbálkoznak magyarul tanulni. Amikor írnak, nem mindig az jön ki, amit szeretnének, és valami teljesen, nem tudom, mint hogyha finnül vagy észtül írnának, de hogy biztos nem magyarul. És ilyenkor mindig leírom a kijavított változatot, hogy én ezt így írnám, és ezt így, meg így. Nem tudom, hogy ezt ilyenkor okoskodásnak hiszik-e vagy sem, de én mindig próbálom őket oktatni ezzel kapcsolatban. Meg a másik, hogy vannak olyan barátaim, akik, hát ez fura, de hogy elköltöztek Magyarországról, magyarok voltak, és mégis a, nem tudom, angol nyelvet annyira sokszor használják, hogy kezd kikopni a magyar. Még nekik is kell segíteni, mert például még az is, a nyelvtani szerkezetekben már annyira furcsán nyilvánulnak meg, hogy egyszerűen muszáj. Nem bírom megállni, hogy ne segítsek kijavítani azt a mondatot. Uh-huh. Szóval ilyenkor muszáj mindig kapcsolnom. Egyébként más ilyen ötletem nem igazán lenne, hogy hogyan lehetne javítani. Azon kívül, hogy az ember saját magára próbál odafigyelni.
Uh-huh. Igen, ez egy kulcs gondolat szerintem is, hogy fejben, magunkban kell elkezdeni ezt a dolgot. Meg amit te mondasz, ez nagyon izgalmas szintén, hogyha valaki külföldi, egy másik kultúrából jött, és lehet, hogy neki, amit ő valahogy leír, vagy megfogalmaz, az mondjuk árnyalatában nem ugyanaz, mint amit mondjuk mi használunk, vagy leírunk, vagy akár neki furcsa az, ahogy mi megnyilvánulunk bizonyos dolgokban, tehát így írásban teszem hozzá, tehát most kifejezetten ugye erre gondolok, vagy a netiket bármely területére gondolok, szóval lehet, hogy náluk ez egész más. Most például pont a napokban beszélgetek valakivel angolul írásban, és a love-ról beszéltünk, és akkor már eleve, ugye ez egy érdekes kérdés, hogy nálunk ugye van a szerelem és a szeretet, de hogy mind a két szóra az angol a love-ot használja, és akkor próbáltam neki elmagyarázni, hogy mi a különbség nálunk a szerelem és a szeretet közt, mert ráadásul van átfedés is, de azért mégsem ugyanaz. Nálunk van lényeges, meg árnyalatnyi különbség a két szó között, és emiatt is nagyon érdekes, mert így akár félre is lehet érteni dolgokat, vagy tényleg egyáltalán az, hogy meg tudod-e értetni magadat úgy, ahogyan tényleg szánod a másikkal, hogyha kulturális különbségek is vannak, nem csak nyelvi különbségek. Főleg írásban az írás még nehezítettebb pálya. Mila, neked mi a véleményed erről a témáról?
Abszolút, és tök jó dolog, amit amúgy Franciska mondott, szerintem is, hogy igen, elsősorban magunkra kell figyelnünk, és magunkat kell ezen a téren tanítani, meg fejleszteni folyamatosan, mert mindig mindannyiunknak lesz mit fejlődnie, főleg, hogy folyamatosan változik ugye az internetes közeg, a technológia, alig tudunk vele lépést tartani, egy iszonyatos tempót diktál igazából, így világszerte, és nem kell generációkat várni egy-egy dolog fejlődésére, nem sokszor egy-két éven belül történnek olyan változások, hogy csak kapkodjuk a fejünket. Én azt gondolom, hogy egyrészt fejlesztenünk kell magunkat, folyamatosan tanulni, nem lemaradni, meg kell próbálni felvenni a tempót, és tanulni abból, hogy igenis nem lehet úgy hozzáállni, hogy van szűk látókörűen sajnos, hogy ez nekem már túl modern, ez engem nem érdekel, vagy ez nekem túl fejlett, én ezt nem akarom kipróbálni, ez nekem ijesztő, minden új dolog ijesztő a legtöbb embernek, ez teljesen oké, de nem lehet automatikusan bármilyen új fejlesztést elkaszálni. Erre figyelni kell, hogy azért próbálni kell haladni, muszáj, mert máskülönben akkora szakadék lesz egy generáció között, hogy az a végén tartatatlanná fog válni, hogyha nem kommunikálunk egymással, meg nem akarunk fejleszteni, és fejleszteni kell másokat, tehát folyamatosan tanítanunk kell egymást is arra, hogy hogyan kommunikáljunk jól, hogyan beszéljenek velem, én hogy szeretném, hogy beszéljenek velem, és hogy más is mondja el nekem, hogy ő mit szeretne, hogy ő vele én hogy beszéljek, vagy hogy mennyire figyeljek rá. Ezek azok a dolgok, amik akkor működnek, amikor benne vagytok a beszélgetésben. Nyilván nem lehet odaállni egy egyébként ventelős komment szekció közepére is azt mondani, hogy akkor most mindenki fogja be, és mindenki kérjen bocsánatot a másiktól, mint egy tanárnéni, vagy egy tanárbácsi, hogy akkor most mind a 30 gyerek csönd, és mindenki elnézést kér, ez itt nem működik egy komment szekcióban sajnos. Meg lehet tanulni, hogy nem szállsz bele, és nem szaporítod a szót, vagy meg lehet azt is tanulni, hogy mondjuk, hogy mikor kell lezárni egy beszélgetést, mikor kell elnézést kérni, beismerni, hogyha hibáztál, vagy olyat mondtál, amit nem kellett volna, és nem szégyelni ezt a dolgot, mert ez nem gyengeség, ez egy fontos dolog, hogy meg kell tanulnunk. Hogy...
Tehát ugye egymás kölcsönös tiszteletén alapul ez az egész, és az az, amit gyakorolnunk kell, és fejleszteni, és tényleg hangsúlyosan szem előtt tartani. Másképp ez, tehát az alapvető kommunikáció hangnemét is ez meghatározza, hogyha tiszteletben tartjuk egymást. És ennyi fért bele a mai műsorunkba, azonban mielőtt elköszönnénk, szeretnénk tájékoztatni benneteket, hogy a női dimenziókat bizonytalan időre felfüggesztjük. Amíg a csapat újra el nem éri a tervezett létszámot. Hangsúlyoznánk, nem kaszáljuk a műsort, csak tagokat keresünk a folytatáshoz. Ha kedves hallgatóink közül bárki úgy érzi, szeretne részt venni a beszélgetéseinkben, jelentkezzen a podcast, azaz podcast@emtv.hu e-mail címre. Még egyszer köszönjük, hogy velünk voltatok, reméljük mi hamarabb tudunk új részekkel jelentkezni, addig is hölgyek előre! Sziasztok! Sziasztok!
Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból?
Olvasd a parallaxis.emtv.hu, lájkold a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgasd a Szokolébresztőt a Tilos Rádióban. A Tudományos Újságírók Klubja és a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsanna díj külön díjával jutalmazott blog podcastjét az MD Media készítette. Kreatív producer Horváth Ádám Tamás.
Hamarosan jön a következő rész.